Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Szabó Ferenc.
Keddi adásunk tartalmából. Szentszéki nyilatkozat Ferenc pápa és az ukrán görögkatolikus egyház vezetőinek találkozójáról. Sevcsuk ukrán nagyérsek. A Szentatya szándéka, hogy a keleti katolikus egyházak virágozzanak. Istenkereső magyar költők. Az Adi centenáriumra emlékezünk. Páter Szabó Ferenc jegyzete. Július 5-én és 6-án két napon át tanácskozott Ferenc pápa a Vatikánban az ukrán görögkatolikus egyház nagyérsekével, a metropolitákkal és az állandó szinódus tagjaival. A megbeszéléseken részt vettek a római kúria illetékes dikasztérium vezetői is. A pápa kifejezte közelségét a Sui Juris keleti katolikus egyház iránt, amelynek fejlődése és virágzása kifejezett szándéka. A Szentszék sajtóközleményben tájékoztatott a találkozóról. Munkatársaival együtt Ferenc pápa nagyra értékelte az ukrán görögkatolikus egyház történetét, lelki, liturgikus, teológiai és kánoni hagyományát, hűségét Péter utódához, amelyet a mártírok vére erősít és pecsétel meg. Különös figyelmet szenteltek a lelkipásztori munkának, az evangelizálásnak, az ökumenizmusnak, illetve annak a sajátos hivatásnak, amelyet a görögkatolikus egyház betölt a jelenlegi társadalom politikai kihívások közepette, főként az ukrajnai háború és humanitárius válság, valamint a világ különböző országaiban folytatott szolgálata fényében. A felek annak a kívánságuknak adtak hangot, hogy a két nap alatt kialakult munkamódszer az egymás őszinte meghallgatásáról a jövőben is folytatódjék, ezáltal elősegítve az ukrán görögkatolikus egyház harmonikus fejlődését, mint ahogy a többi keleti katolikus egyház identitását és küldetését is. Július 8-án a Vatikáni Rádió Marconi termében Sviatoszláv Sevcsuk, Kijev halicsi nagyérsek sajtótájékoztatót tartotta a nemzetközi média képviselőinek. Mint mondta, a számukra óriási lelkiélményt, kegyelmi találkozást jelentett a két nap a Szentatyával, aki őszinte szerető figyelmével közelségét akarta kifejezni a szenvedő ukrán egyház iránt. Szimbolikusnak nevezte a 8 metropolita egyidejű jelenlétét, akik közül 4 Ukrajnát, 4 pedig a diaszpórát képviselték. Jelentős lépésnek tartja az ukrán főpásztor azt, hogy a pápa és a római kúria tanulmányozzák bizonyos struktúrák felállítását, amelyekkel konkrétan segíthetik a keleti katolikus egyházak működését. Mindezt a háború kontextusában, amelyet a pápa hibrid konfliktusnak nevezett, vagyis ahol a fegyverek használata, az információ manipulálása, a politikai, gazdasági befolyásolás és a kormány elleni nemzetközi nyomás egyszerre érvényesül. Parolin bíboros elfeledett háborúnak hívta az ukrán-orosz konfliktust, emlékeztetett Sevcsuk nagyérsek. Rendkívül fontos, hogy a pápa Ukrajnának juttatott humanitárius segítsége folytatódik. A maga részéről az ukrán görögkatolikus nagyérsek 2 témát ismertetett részletesen a vatikáni találkozókon. Az egyik Ukrajna, mint nép és állam fogalma abban az értelemben, hogy nem pusztán geopolitikai térségnek tekintendő, hanem egy multietnikus és többvallású országnak, amelyik a posztszovjet időszakból egy szabad, nyitott és demokratikus állam irányába halad. A főpásztorok a konkrét szenvedő emberek hangját vitték el a Vatikánba. Az elhúzódó fegyveres konfliktus ökológiai katasztrófával fenyeget. A bányákat elöntötte a víz, a talaj robbanóanyaggal szennyezett. Hamarosan 4 millió ember maradhat ivóvíz nélkül egy olyan térségben, ahol sok millió gyermek él. Sokan kezüket, lábukat vesztették a felrobbant aknák miatt. Rehabilitálásuk, kórházi kezelésük egyelőre külföldön történhet, de talán a pápa segítségének köszönhetően is Ukrajnában is felszerelhetik a kórházakat, hogy ott kapjanak protézist hiányzó végtagjaik helyébe. Súlyos problémának nevezte Sevcsuk érsek a kivándorlást, amelynek mértéke eléri az évi 1 millió főt. főként fiatalok, szakmával rendelkező emberek vándorolnak el nyugatabbra a megélhetés reményében. Ennek a folyamatnak az eredménye az ukrán egyház globalizálódása, hiszen egyre több új eparhiára, struktúrára van szükségük a diaszpórában. Hogyan lehet megállítani a kivándorlást? A kijev-halicsi nagyérsek szerint a nyugatnak befektetésekkel kellene ösztönöznie az ukrán gazdaságot, gyárakat építeni, elősegíteni a munkabérek emelkedését. Példának említette a dél-ukrajnai atomerőművet, ahonnan a jól képzett szakemberek elmennek külföldre. Fájó pont az emigráns ukránok számára az, hogy jó részt illegalitásban élnek nyugaton, annak ellenére, hogy ők nem menekültek, nem kérnek segélyt, hanem dolgozni szeretnének. Törvényességre van szükség, meg kell becsülni az ukrán vendégmunkásokat, hiszen ők Ukrajna legjobbjai. Bánjanak velük jól, fizessék meg őket, üzente a nyugati országoknak a főpásztor. A háború 5 éve alatt a hivatalos adatok szerint 13 ezeren haltak meg és 30 ezeren sebesültek meg, azonban a valóságban ezek a számok akár a kétszeresét is elérhetik. Az elmúlt hetekben az orosz katonák az ukrán orvosokra és egészségügyi dolgozókra vadásztak, 4-üket megölték. Mi az egyház dolga ebben a nehéz helyzetben? Sevcsuk érsek szerint reményt és örömet adni. Az emberek azt kérdik maguktól, miért történik ez velem? Isten megfeledkezett rólam? Az egyház, a papok jelenléte reményt kelt, úgy érzik, hogy nincsenek magukra hagyva. Az ukrán görögkatolikus egyháznak 11 plébániája működik az elfoglalt területeken, a papok dacolnak az életveszéllyel. Amikor megérkezett a pápa humanitárius segélye, az emberek sírva fakadtak, mondván, a pápa nem felejtett el minket. Ami a keresztény egyházak közötti kapcsolatokat illeti, Sevcsuk érsek elmondta, Ukrajna lakosságának 71%-a ortodox, 14,1%-a görögkatolikus, míg 18% egyetlen egyházhoz sem tartozik. Az elmúlt 30 évben a görögkatolikusok nyitottabbak lettek a többi keresztény felekezet irányába, nem akarnak beleszólni az ortodoxok belügyeibe, hanem igyekeznek velük párbeszédre lépni. Ez egyelőre hivatalos formában nem lehetséges, így emberi, szociális téren tudnak velük együttműködni. Putyin elnököt július 4-én fogadta a pápa, rá egy nappal érkeztek az ukrán egyházi vezetők. Érezték-e valamilyen módon az orosz elnök látogatásának árnyékát? Sevcsuk érsek megerősítette, egyáltalán nem érezték ennek árnyékát, véletlen egybeesés a közeli dátum, ráadásul az ukrán delegáció programját már korábban meghatározták. Tréfásan hozzáfűzte, örültek, hogy végül az övék lehetett az utolsó szó. Hogy nem pátriárkátus az ukrán görögkatolikus egyház, amely méreténél fogva az lehetne, kérdezte az egyik újságíró. Válaszában az érsek úgy fogalmazott, de facto pátriárkátusként működnek. Számukra fejlődés és további virágzás ennek valódi megteremtését jelenthetné. Amint találkoztak a Szentatyával, azonnal meghívták Ukrajnába, és a meghívást többször megismételték. Meggondolom, hangzott a pápa válasza. A kijev-halicsi nagyérsek fölidézte Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását. Akkor egy idős asszony azt mondta, ha a Szentatya ukrán földre lép, akkor oda nem térhet vissza a kommunizmus, aminek árnyéka továbbra is felettük lebegett. Hasonlóképpen most, ha Ferenc pápa Ukrajna földjére lép, akkor ez a háború befejezésére ösztönözne. Kedves hallgatóink, ahogy hallhatták, ismét itt van velünk Szabó Ferenc atya, aki évről évre visszajár a Vatikáni Rádióba, visszahúzza a szíve és a hallgatók szeretete. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk most itt.
Örömmel jöttem, most néhány napig itt helyettesítek, és köszöntöm én is a régi és az új hallgatókat.
Ilyenkor mindig egy kicsit néhány témában elmélyülünk, teológia, költészet, ami közelebb áll hozzád, egy kicsit talán, hogyha elővételezhetünk a hallgatóknak abból, hogy mire számíthatnak ebben az időszakban.
Igen, most ugye a Szentatya szerdánként nem tartja meg az általános kihallgatásokat, meg általában ő is inkább pihen, és főleg az istenkeresés kérdésével foglalkozom, most már múlt években is volt itt sorozatom, ez összefügg a új evangelizálással. Hát a pápák kezdve már Szent II. János Páltól, és később is 16. Benedek és Ferenc pápa is erről sokat írtak, illetve ez időszerű ez a program. Az Isten hit és Isten tagadás kérdését veszem elő, mert alapvető kérdés ez ma már ebben a szekularizált posztmodern világban, és tulajdonképpen az emeritus pápa is, majd erről beszélünk, a legutóbbi levelében erről írt, hogy a válságnak az okát a legmélyebben a hit válságában kell keresnünk, főleg ez nyugatra, Európára és Észak-Amerikára áll, mert mondjuk a más világ részeken ott megint más a probléma. De hát mi itt élünk, és Magyarország is ide tartozik, és én azt hiszem, hogy a szekularizáció Magyarországot, a magyar egyházat is nagyon-nagyon mélyen sújtja.
Úgyhogy akkor előre is köszönjük ezt a lelki táplálékot. A mai nap az istenkereső magyar költőkkel fogjuk kezdeni, és az Adi centenáriumra emlékezünk.
Az emberi élet, a filozófia, a költészet, Isten keresés. Az Isten van valamiképp minden gondolatnak alján, mindig neki harangozunk. Valotta a 20. század elején Ady Endre, akit Párizsban megsúhintott a megtérések tornádója. Istenkereső modern költőink sorát Ady Endre nyitotta meg, aki 100 éve 1919. január 27-én hunyt el. Utána jött számos nagyság, József Attila, Szabó Lőrinc, Babits Mihály. A költők Isten kereséséről elmélyült tanulmányt írt a hit és hitetlenség között vergődő Szabó Lőrinc a Sion hegy alatt című antológia bevezetőjében. Idézem, amit a teológia, a metafizika, a kozmogónia, a lélektan, sőt az ismeret, elmélet és a természettudomány megmunkál, azt az érzelem és a képzelet nyugán rendszer és módszer nélkül egy kicsit a maga nyersanyagának tekinti a költő is. Isten végtelen téma, minden út hozzá vezethet. Akiben van fantázia, az akkor sem tud hitetlen lenni, ha annak hiszi magát. Ateista verset még nem írtak. Ahogy a modern fizika sugárzássá differenciálja az egész anyagi világot, úgy finomul szellemmé, a kéziratos fogalmazványban valami misztikus erővé, a földi matéria sok tüntetően materialista költeményben. Szabó Lőrinc írta ezt a hitetlenül is hívő Adiról, de egyben önmagát is jellemezte. Nem tudott hinni a személyes Istenben és az örök életben.
Szabó Lőrinc megindítóan vallott hit és hitetlenség között vergődő életéről kevéssel halála előtt, Szigeti Endre katolikus író rokon szenvesi jegyzetére válaszolva: személyes Istent szeretnék, személyes túlvilági folytatást, és ez nem megy. Nem tudott a panteizmusból szabadulni. Igazában ez a leglényegesebb, hit a személyes Istenben, és ezzel szoros kapcsolatban az örök életben.
Itt idézem Henri Bergson zsidó filozófus vallomását, aki élete végén tanulmányozva a nagy misztikusokat, a keresztényeket is, például Avilai Szent Terézt, eljutott a szeretet Istenig. Úgy tűnik, hogy a leglényegesebb kérdésben még nem kerítette hatalmába az abszolút bizonyosság. Az Erkölcs és a vallás két forrása című utolsó nagy műve végén ezeket írta. Az igazat megvalva, ha biztosak lennénk, abszolút biztosak abban, hogy van halhatatlanság, szűrvi, nem is tudnánk másra gondolni. Az élvezetek megmaradnának, de vértelenek és szintelenek lennének, mivel intenzitásuk csupán a rájuk fordított figyelemtől függ. Elhalványulnának, mint maga a lámpa fénye a felkelő nap előtt, a gyönyört elhalványítaná az öröm. Sokan még az őszintén igazságkeresők közül sem jutnak tovább egy bizonyos meghatározatlan teizmusnál, mások megrekednek a panteizmusnál, vagy akár a bálványozásnál, vagy az élvezetek rabjaiként nem tudják, hogy van szívöröm. Az igaz Isten keresésében el lehet téveszteni a helyes utat. Jó lehet, mindig figyelmezhet a belső hang. Ha nincs betlehemi csillag, vagy hiányzik az érzék a belső hangra, főleg pedig a transzcendensre nyitott alázatos szív, mert végső soron a keresztény hit a lélek, a kegyelem ajándéka.
Szabó Lőrinc és Szigeti Endre említett párbeszédének elindítója a Tücsök zene 329. verse volt az Árny keze címmel, amelyben a költő felidézi Lukács evangéliumából az Emmauszi tanítványok esetét. Emlékezünk a történetre, amely a Krisztus keresés parabolája is lehet. Két tanítvány kiábrándultan hagyja el Jeruzsálemet, mert a kereszten meghalt mester sírját üresen találták. A názáreti prófétát halálra ítélték, s keresztre feszítették, pedig ők azt remélték, hogy ő fogja megváltani Izraelt. A hozzájuk szegődő ismeretlen vándor megmagyarázza nekik, hogy az írások szerint szenvednie kellett a messiásnak, és utána feltámadva bemennie dicsőségébe. Mikor a faluhoz értek, kérték: maradj velünk, mert esteledik, már lemenőben van a nap. Aztán a kenyértöréskor felismerik a feltámadt urat, aki eltűnik előlük.
Maradj velem, mert beesteledett. E fohásszal kezdi a költő, közben elmereng a régi jeleneten az Emmauszin. Idézem. A sugárhídon némán besúan egy örök árny, lehetne Buddha is, de itt másképpen hívják, és tövis koronázza. Én teremtem csupán, mégis mint testvérére néz reám, mint gyermekére. Látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, a szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett. Kellett a hit, hogy értelmet adjon életének, de saját bevallása szerint nem tudott szabadulni a panteizmustól, pedig a keresztény igazságot hasznosnak tartotta. A leggyakorlatibb, leghasznosabb tévedésnek írta. Amennyiben becsületes emberek hirdetik, nagyon-nagyon szomorú és szerencsétlen vagyok. Rettenetes a szerencsétlen vívódó Szabó Lőrinc kijelentése, hogy mi keresztény hívők hasznos tévedés, illúzió áldozatai vagyunk. Ha valaki, mint ő is, azért sem kötelezte el magát Krisztus mellett, mert nem akar illúzió áldozata lenni, ezt én még pozitívumnak tartom. Én magam a néha felfel villanó kétejt, az illúziótól való félelem suhintását Ágostonnal úgy értelmezem, hogy mindennél fontosabbnak tartom az igazságot. Nem akarok csalódni, illúzióban élni. A kétet onnan eredeztetem, hogy nem akarok illúzióban élni Isten létét és a halál utáni továbbélés hitét illetően. Az igaz vallás nem ópium a népnek, a hitaktus értelmes, szabad döntés. Ha nem láttad be, hogy hinned kell, más kérdés, hogy mi az akadály, nem kell csatlakoznod a hívőkhöz. De az akadályokat el kell hárítani és tovább keresni. Talán a gőgös ész nem adja át a szerepet az alázatos és látó szívnek.
Ezt a pászkáli igazságot fogalmazta meg Szent Exupéry a Kishercegben. Jól csak a szívével lát az ember. A szív tehát a bergsoni, tejárdi és prohászkai intuitív megismerés, a születő, most fakadó valósággal, dolgokkal való egybeesés, olyan látás, amire a szimpátia, a szeretet teszi képessé az embert. A hívő vallja Szent Ágostonnal, a szeretet az a szem, amellyel megláthatjuk Istent, aki maga a szeretet.
Hiszük azt, hogy Krisztus ismeretlenül is ott jár az élet Emmauszi útján. Kíséri és megvilágosítja a kiábrándultakat, a keresőket, a kételkedőket, sőt a magukat hitetlennek tartó jó akaratúakat is. Ha készek befogadni a teljesebb igazságot, ha alázattal megnyílnak az irgalmas Isten ajándékának, mert a világon minden Krisztusért, általa és értünk létezik, mindent benne és általa teremtett, mindenkit hozzárendelt öröktől fogva a szeretet Isten.
Kedves hallgatóink, felhívjuk figyelmüket, hogy Szabó Ferenc atya rövid júliusi helyettesítésére Találkozás az élő Istennel címmel öt részből álló sorozatában foglalkozik az Isten keresés, az Isten hit kérdéskörével.
Kedves hallgatóink, adásunk véget ért.
Elköszönnek a szerkesztők
Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.